Anya és vetélytársnő. Amilyen szép volt az álom, olyan rettenetes volt a fölébredés. A gróf leány egy mérhetetlen örvényt látott maga előtt megnyílni, tele alakváltoztató szörnyképekkel. Minő társadalom ez, hol még a szerelemért, még az üdvösségért sem lehet a férfinak megtenni azt, hogy az elhatározásának helyt álljon. Itt csak az önzés, az istenség és a szenvedés a teremtő erő. Aki egyszer úrnak született, annak a szívéből ki van véve az az erő, hogy saját magának úra lehessen. Az rabja a hajlamainak, az játéka a pillanatnak. Elhagyja őt, akit imádott, és az anyját veszi nőül. Talán nem is azért, mert azáltal egyszerre dús gazdaggá lesz, hanem inkább, mert az nem követel tőle lemondást. A leány elhatározta, hogy kitépi magát ebből a társadalomból. Kitépi úgy, hogy még csak egy visszaemlékező vágyat sem visz magával belőle. Nem egy elszakadt ideget, mely mint az amputált kéznek az idege, még azután is érzi a fájást, amikor már az elveszett tag hiányzik. Nem szólt senkinek, nem mutatott az arcán semmi változást. Titokban azon ürügy alatt, hogy párfogott szegények számára vásárol, szedte össze a házalóktól a kopott a öltönyöket, azokat el tudta rejteni jól. Tél volt, a tó befagyva a hattyúkat bevitték az ólba. A tóparton levő hattyús ház üres volt, oda rejtette mindent. Egy szeles havas napon aztán leosont a kastélyból a tóhoz, magával vitte a korcsolyáit, talán látta is valami cselét, mikor kiment. A tóhoz érve besurrant a hattyúházba, ott öltözött át a kopott a suhákba. Aztán átkorcsolyázott a tónak a túlsó partjára, ahol széles nádas volt. Ezen keresztül eljutott az országútig, és az a vasúti állomásnál végződött. Lábnyomait befutta hóval a szél. A grófnő az utóbbi napokban kerülte a találkozást a leányával. Elég nagy oka lehetett rá. Csak este felé, mikor a cselédek észrevették, hogy a gróf kisasszony nincs a kastélyban, kezdték keresni, hogy hová lehetett. Akik látták őt korcsolyával a tó felé menni, ott kutatták, de nem találtak semmi nyomát. Csak ami dőn fákja fénynél kerestek össze minden zegedzugot, jöttek rá arra a gondolatra, hogy a hattyúházba is betekintsenek. Ott aztán megtalálták a levetett öltönyeit. A ruhája zsebében volt egy levél, az anyjához címezve. A levél tartalma ez volt. Grófnő, ön tudja jól, hogy én miért hagyom el a házat. Ne kerestessen, nem fogok visszajönni. Öngyilkos nem leszek. Annál rosszabbat is tehetek. Beledobom magamat a társadalom iszapjába. Olyan fertőben fogom magamat megkeverni, hogy senkinek ne legyen kedve rám ismerni valaha. Nem fognak rám találni másút, mint a bűnök kloákáiban. Irtózni fognak tőlem. Isten bocsásson meg önnek, ahogy én megbocsájtok, s legyen boldog. No name. A grófnő képesnek hitte lányát arra, hogy fenyegetését beváltsa. Ő maga is csupa szenvedély. Hát, ha a leány is örökölte a vér hajlamait. Sietett azonnal a vasútállomáshoz. Ott semmi gróf kisasszonyt nem láttak. Didergő hótól belepett alakok jöttek a pénztárhoz, akik a harmadik osztályú kocsikra váltottak jegyet. A grófnő táviratozott a budapesti rendőrségnek, a közbelső városok rendőrközegeit már késő volt értesíteni, a vonat már azóta messze járt. A végállomáson is csak úgy előzte meg a távirat, hogy a hózivatar megnehezítette a közlekedést. Azt a választ kapta vissza, hogy a leírt alak sem az éjjeli, sem a nappali vonattal nem érkezett meg. Kapur Ádám váltóőrnek a közbejövetele, meg a konstábler téves félreismerése utat nyitott a gróf leánynak a főváros néptengerében való eltűnésre. Azon túl pedig hamis nyomra vezette a fürkészőket, a grófnőhöz írt levele. Annak képesnek hitt a gróf leányt, hogy az a külvárosi sörházakba álljon be pincérnőnek, vagy bűzös dalkávéházak barlangjaiba mulattassa csúfdalaival a mámoros népet, hanem arra a szörnyű gondolatra senki sem tudott vetemedni, hogy hát, ha ez az égből lehullott csillag az előkelő mennyországnak, nem esett iszabba, hanem fennmaradt egy fonál szálon. Azon a cérna szálon, ami a szegény munkásnőket tartja felemelve, hogy a gróf leány napszámba dolgozik. Nem ilyen bolondot nem hitt el senki. Ez a malentendu nem zavarta meg a folyamatban levő ügyeket. A grófnőnek gondja volt rá, hogy leányának eltűnéséből ne legyen nyilvános botrány. Az ismerős világban az a hír lett elterjesztve, hogy a gróf leány zárdába vonult, és ennek az okát mindenki kitalálta. A grófnő pedig a kapott fájdalomra talált ellenmérget a leánya levelében. Most már neki volt oka azt elítélni, és ebben az ítéletben megtalálta saját felmentését. Az már az emberi természetben fekszik, hogyha valakit nagyon megbántunk, okot találjuk rá, hogy azt gyűlöljük is. Régi mese, de mindig megújul az a rege a bűvös tükörről, amely azt mondja a belenéző szép mamának, szép vagy szép királyné, de mégis szebb a leány. Ami elég ok volt rá, hogy a leány meghalja. Fényes mennyegző zavartalanul ment végbe, közeledett a nászutazás. Az is elmeháborodott volt, aki kitalált, hogy egy férfi és egy nő, mikor már elérték, amiután vágytak, hogy egymásé lehettek, akkor azt az egy darabban kapott nagy kincset felváltsák apró pénzre, és ahelyett, hogy az isteni örömök óráit együtt töltenék el, oda dobják magukat a zóna tarifás szúnyograj közé. Kiabáltassák fülükbe 20 percenként az állomások neveit, élvezik a fütsikoltás, csengettyű szó interpunkcióit, vacogtassák a fogaikat fütetlen olasz fogadókban, profanizálják első ömledezéseiket idegen szobaszomszédok csúfondáros észrevételeinek. De hát ez az észrevétel csak az ordinári embereknek szól. Gazdagok nászutazása rafinált élvezetekkel jár. Külön kuplé, sleeping car, helybe szolgált lakomák, s ahol világváros jön, vagy valami nevezetes tájt, kiszállás, kényelmes elhelyezkedés, kiaknázása, látni s hallani való élvezeteknek. Monte Carlóban egy kis szerencse próba, Rómában pápai áldás. Nápolyban Vezúv látogatás, virágzó narancsligetek, Sorrentói idill, és a többi. A többi. Hát azt meg kell engedni, hogy a grófnő 38 éve mellett még mindig feltűnő szépség, aki a figyelmet képes lekötni, még a saját férjéjét is. Karcsú, inkább válban, mint csípőben széles termete, még fiatalabbnak mutatja. Arca azok közé tartozik, amik az évekkel nem változnak. Halvány olajbarna színnel, erős sugár szemöldei hódító kifejezést adnak nagy, mély tűzű szemének. Vékony, klasszikus metszésű orra, lüktető cimpákkal, felvetett piros ajkai mint heves temperamentumot árulnak el. A hangjában is van valami, ami megigéz, mély hang, melyet csak érces csendülése különböztet meg a férfiakétól. És aztán azok a kicsin kezek és lábak. Igazán nem lehet csodálni, ha ő maradt a szépségversenyben a győztes. Ugyan kiadná az aranyalmát Minervának. A vízes hetek valóban azok lehettek. Vissza is vonjuk, amit fentebb mondtunk, a nász utazások feltalálójáról. Ez csak a parasztoknak szól. De sőt, nagyon célszerű az a nász utazás, mert ez alatt a férj nem járhat a klubba, kaszinóba, lóversenytérre. Nem szökhetik el sem erre. Meg van fog. Vége is van aztán annak a boldogságnak, amint hazakerült az új házas pár Bécsbe. Ott szándékoztak a tavasz tölteni. Itt aztán az ifjú gróf folytatta a régi életmódját. A grófnő tanulmányozta a férjét. Azt tapasztalt, hogy az némelykor csak úgy szórja a pénzt, lakomákat rendez, újfogatot vásárol. Máskor meg a legsundább uzsorások kérdezősködnek utána, hogy felkelte már, benyitnak hozzá kopogtatás nélkül. Egyszer reggelizésnél megkísérli a grófnő a fájós fogára tapintani a férjének. Kedves Oszkár, egyre kérem önt, ha meg nem neheztel érte. Ne üljön le kártyázni mindenféle emberekkel. Mindenféle emberekkel például, akiknek a jelleme felől nincs egészen tisztában. Hát mi közöm én nekem azoknak a jelleméhez, akikkel kártyázom? Azt önnek jobban kellene tudni, én csak sejtem. Lehetnek emberek, akik a játékot professzióból űzik, és nem igen ügyelnek a korrekt becsületesség szabályaira. A férj nagyot nevetett erre a szóra, s közben gyöngéden megveregette neje kacsóját. Hát a kártyaasztalnál tanuljuk a korrekt becsületességet. Én azt hiszem, hogy oda is magunkkal visszük. Kedvesem, aki kártyázni leül, az mind rabló, zsebmetsző. Ott mindent szabad, csak észre ne vegyék. Akkor ő nagyon rosszul teszi, hogy nagy pénzben játszik. Hát, kiskutyákat fésüljek krajcáros tarokban. Ön a napokban pénzzavarban volt. Egy pár filiszteusát az előszobában fogtam el, mikor önhöz be akartak törni, és kiváltottam tőlük önnek a váltóit. Azt nagyon rosszul tette ő, mert engem hamis világításba állított vele. Annak nem szabad kiszivárogni, hogy egy gentlemannek a váltóit valaki más fizeti ki. De mikor már lejártak volt, én tudtam volna, hogy mit csináljak velük. Drága uzsorát fizetett volna értük, ez kártyaadósság volt, nem? Na hát az volt. Valami vidéki kukkó, aki most cseppent be először a klubba, veszedelmes szerencsével játszott ellenem. Én szándékosan hagytam szemtelenkedni. Miért szándékosan? Azért, hogy holnap után megint visszajöjjön. Elbizakodva a tegnap előtti disznó szerencséjében, akkor aztán majd én vetkőztetem le. Ez szívtelenség. Hát bíz, a kártyázó szóban nem fele baráti segélyező intézet, inkább temetkezési egylet. Az én guvatom holt ember. Ezen volt elég oka a férjének nevetni. De hát, ha megint a szegény halott kerül fölül, és azt temeti el a sírásot. Ó-ó, a férj elővette a dohánytartó szelencét, és egy szivarkát csavargatott magának. Holnap rajtam lesz a bankadás sora, amikor én osztom a kártyát, olyankor mindig ura vagyok a helyzetnek. Loretto is szent szűz, csak nem ismerjön a kártyákat a hátlapjaikról. Ha-ha, nevetett a férj az égő szivarkát szájába dugva. A hátlapjukról nem. Azzal oda tolta a nejeli a dohányos szelencét. Ugye milyen szép tabatyér ez? Aranyból volt, födele tükör sima volt, és minthogy domború volt, a belenéző arcát miniatűrben mutatta. Az ilyen tükörben látva olyannak tűnik fel az ember, mint valami naplakó. Nagyon szép. Hát ez a tabatyér rendesen elén van téve, amikor a kártyát osztom. Ennek a tükörlapjában előre meglátom a kártyát, amit másnak adok, s ami nekem következik. A grófné felugrott a helyéről. De uram, hisz ez treasury? Á, de hogy ez csak avantázs, a bankár előnye, éppen mint a röfe. Nem, nem, ez nem tisztességes dolog. Ezt senki sem teszi. Ó, ez az én találmányom, amihez nekem éppen olyan kizárólagos szabadalmam van, mint Edisonnak a villanyvilágításhoz, mint Beringnek az általa felfedezett tengerszoroshoz. De nem szeretném, ha ez a találmány az ön nevét viselni. Hát, hitves társak között nincsen titok. Én csak meg akartam önt afelől nyugtatni, hogy a fáraó asztalnál én vagyok az mindig, aki utoljára nevet.
Azzal a zsebébe dugta a dohány szelencéjét, kezet csókolt és elbalanszírozott. A grófnét nagyon elmilázóvá tette az, amit a férjétől hallott. Ha ez nem tréfa. Két nap múlva ismét a reggelinél találkozának. A gróf még álmos volt, mert alig szunnyadt egy pár órát. Reggel került haza a klubból. Apropó, mondá a harmadik ásítás után. Azokat a váltokat, amiket ön a napokban helyettem kifizetett, most visszaváltom. Kérem, szíveskedjék előkeresni. És azzal az inexpresszible zsebébe nyúlva kihúzott egy csomó összegyűrt százast és ezrest, és elkezdett belőlük válogatni. A pénzcsomag közül egy-egy névjegy is hullott ki, amire a név mellé irónnal valami szám volt fölírva. Jó 10 000 forintig. Ez is mind pénz. A grófnő iszonyattal tolt el magától a pénzt. Vigye ön előlem! Ilyen úton még nem került pénz az én satúlyomba. Dehogy nem, apai ősei rabritterek voltak. Anyai nagyapja Armeli Ferran. A grófnő görcsöket kapott, és elkezdett csuklani. Oszkár vállat vont. Én megkínáltam önt. Ha nem tetszik, nem tehetek róla. És azzal nyugodtan szürcsölte tovább a teáját. Ezúttal bokszivart szít hozzá. Azután következtek a tavaszi lóversenyek. Oszkár egész nap a tréninggel volt elfoglalva, nem lehetett vele egyébről beszélni, mint lovakról és zsokékról. A derbi nap nagy izgalommal folyt le. A nagy állami díjért 8 paripa futott, mind korábbi versenyeken győztes kitűnőségek. A 8 versenyző közül éppen az lett az első, amelyre legkevésbé számítottak, a My Dream. A favorit, amelynek diadalát biztosnak hitték, hátra maradt rossz harmadiknak. Óriási volt a szenzáció. A győztes paripa portréját minden illusztrált lap közöltes nevével a legújabb hazai pezsgőt keresztelték el. Azt pedig minden hírlap újdonságai között lehetett olvasni, hogy ezen a derbi napon az ismeretes Captain Green, tudvalevőleg gróf Y.Y. Oszkár, 200 000 forintot nyert fogadásokban. A grófnőnek el kellett hinnie, hogy ez igaz, mert Oszkár rögtön megvett a nyertes paripát súlyos összegen, s a nejének azt mondta, hogy szeretne Bécsben egy palotát megvenni, csak azért, hogy a versenyparipái számára ott tarthasson istállót, aminek a tervezetét el is készítetté egy előkelő építésszel. De édes Oszkár, mondta a grófnő egy kedvező pillanatban, amit ön hozzájuthatott, hogy a férjével beszéljen. Édes Oszkár, ha ön most 200 000 forintot nyert a lóversenyen fogadásokban, nem történhetik-e meg, hogy egy másik lóversenyen éppen annyit fog elveszteni, vagy talán kétszer annyit? Az rajtam nem esik meg. Az megeshetik minden emberen. Itt van N.N. gróf, akinek a leghíresebb istálója van Magyarországon, paripája a legkitűnőbbek, és mégis mindenütt megbukik velük. Igen, mert csak félig tanulta meg a leckét. Hogyan félig? Hát úgy, hogy csak a saját zsokéit fizeti igen jól. De aki egészen tudja a leckéjét, az a saját zsokéit is jól fizeti, de a versenytársaiét még jobban, mint a saját gazdájuk. A grófnő elképett. Ne kívánja elhinnem, hogy ön is ezt teszi. Hát bolond legyek? Hisz ez csalás. Édesem, nem ért maga ehhez. Ahol lovakról van szó, minden meg van engedve. Szemesnek áll a világ. Jól van, nem moralizálok. Ráhagyom, hogy lovar és lovag nem egyértelmű szavak. Megengedem, hogy ahol ló a téma, ott a milordnak ugyanaz a pátense van, mint ami a cigány lócsiszárnak. Én csak a kérdés prózai oldalát érintem. Hát, ha valaki más az önversenytársai közül is él ezzel a privilégiummal, és önnek a zsokéját vesztegeti meg. Oszkár gróf nagyot nevetett. Hát persze, hogy megteszi, hogy ne tenné. Legközelebb, mikor a budapesti gyepen fogok a mostani nyertesemmel futtatni, bizonyos vagyok felőle, hogy a jól ismert zsokémat tetőtől talpig megkenik. Csak hadd fizessék, jól esik szegénynek, 2 felesége van. Az egyiktől elvál, de azt is tartani kell neki. Én úgy teszek, mintha semmit se sejtenék, bejegyzem a tárcámba a fogadásokat, most már én teszek 2-t 1 ellen. A futtatás napján aztán az én öreg lovászom hirtelen gyomorcsikarást fog kapni. Nem ülhet maga lóra. Nekem pedig tartalékban van egy másik zsokém, akiről senkinek sincs sejtelme, s az fog futtatni a My Dream-mel. Hóha, tőlem nem lehet lopni. A grófnő elhallgatott. Voltak azonban mások, akik kevésbé voltak megnyugtatók. A Jockey Clubban valami kellemetlen rencontria volt Oszkárnak éppen a legközelebbi versenyfuttatás miatt. Valaki nagyon fennhangosan példálódzott a nyerességének homályos eredetére. Hát erre is van trumf. A párbaj. Azzal minden kellemetlen észrevételnek útját lehet vágni. Egy reggel azt mondá Oszkár gróf a nejének, hogy őnek is ijedve kell lerándulni Budapestre. Nagy szavazás lesz a főrendi házban. Veszélyben Izrael. Hát csak teljesítse hazafiúi kötelességét. A másnapi lapokban aztán olvasá a grófnő, hogy a budapesti régi lóversenytéren a délutáni órákban pisztoly párbaj folyt le YY Oszkár gróf és QX idegen mágnás között. Az utóbbinak a karja lett keresztül lőve, az előbbi sértetlen maradt. A párbaj oka összeszólalkozás. Mikor ez a tudósítás a lapokban megjelent, már akkor Oszkár gróf otthon volt a szobájában. Az éjjeli vonattal tért vissza, s aztán mindjárt lefeküdt. A grófnő még aludt akkor. Rögtön átrohant a férje szobájába az olvasott lappal a kezében. Az alig engedte magát felébreszteni, olyan jól aludt. Budapesttől már seggig folyvást pesgőzött a két szekundánsával, még most is egészen mámoros volt. Csak igen nehezen ismert rá a feleségére, és elébb sorba próbált neki mindenféle neveket adni, amíg rájött az igazira. Akkor meg sehogy se találta bele magát abba a szentimentális hangulatba, amibe a neje óhajtotta volna belevezetni. Nem értette meg, hogy mi nagy öröm van azon, hogy ő neki se keze, se lába nem hiányzik. Meg hogy mit akar az asszony azzal, hogy most az ő arcát könnyeivel összeáztatja. Ki halt meg? Csak hogy te ész. Hát mi sírni való van azon? Te párbajt vívtál. Nem tudom én, régen volt már. Oszkár, az Istenért, ha megöltek volna. Akkor legalább most aludni hagynának. Az égre ne szólj így. Én kétségbe vagyok esve. Ígérd meg, hogy nem fogsz többször párbajt vívni. Na, itt van Nesze, a numero 2. Mit beszélsz numero 2-ről? 2 meg 2, az 2x2. De hát beszélj okosan. Az egyik 2 te, meg a leányod. Ő is azt kívánta tőlem, hogy először ne kártyázzak, ne fogadjak, másodszor, hogy ne párbajozzak. Még egy harmadik kívánsága is volt. Azért hagytam ottan. És most már te jössz, ugyanezekkel a követelésekkel. Még megérem, hogy a harmadikra is rájössz. Én csak a te életed miatt aggódom. Soha se félsz te engem. Nem bánom, verekedjél karddal, de ne pisztollyal. Egy ostoba golyó, és én egy üdvösséget veszítek el. Hiszen nem vívok én soha holmi kocapuskással, aki vaktában lövöldöz, és bivajfővel belém téveszti a golyót. Csak akiről jól tudom, hogy kitűnően lő pisztollyal. És mégis abba kötsz bele? Igen, mert az jól tud célozni. És ha jól tud célozni, akkor nem lőhet meg. Nem bírom felfogni. Mert nehéz fejed van. Nem akarsz gondolkodni. Hagy tovább aludnom, és eredj a papagájaidhoz. Nem, addig nem megyek el, amíg meg nem nyugtatsz. Mi az egy Nibelung hős vagy, aki nem fog a fegyver? Csoda kútba mártott tündér anyád? Hát, ha olyan nagyon erőlteted a dolgot, hát megmagyarázom. Mikor nekem egy gentleman kezd alkalmatlanná válni, azon vagyok, hogy valamiképp megsértsem, hogy aztán híjon ki engem. A kihívást természetesen elfogadom, de akárhol történjék is, az kikötöm, hogy a párbajnak Magyarországon kell végbe menni. Másutt sok a titkos rendőrség, de nálunk nincsenek musárdok. Más országban a párbaj halálos kimenetel esetén szigorú büntetés alá esik. Nálunk a törvény nem tartja a párbaj miatti elítéltetést megbecstelenítőnek, s legtöbbször legmagasabb kegyelem útján el is lesz engedve. Ezért én a rencontre-t Budapestre határozom. Mint kihívottnak jogom van rá. Aztán más joga is van a kihívottnak. A párbajnál az ő pisztolyait kell használni. Azokat nem ő maga, hanem a szekundánsai veszik. Új pisztolyoknak kell lenni, amikből még senki sem lőtt. Nekem pedig van Pesten egy puska művesem. Ahhoz utasítom a segédeimet. A puska műves az én emberem. Megvan neki érte a maga haszna. Ő átadja az én szekundánsaimnak azt a két pisztolyt, amik egyenesen az én céljaimra készültek. Mind a kettőnek az a sajátsága, hogy felfelé hord és balfelé. Mikor én lövök, én az ellenfelemnek a jobb könyöke alatt egy arasznyira célzok, és akkor bizonyos vagyok róla, hogy a karját vagy a mellét fogom eltalálni. Az pedig nekem egyenesen a homlokomnak irányozza a csövét, annál fogva egy arasznyira lő el a fülem mellett. Ebből áll az egész boszorkányság. Már most megtudtad, amit akartál. Mehetsz zongorázni. A grófnő mellére valami nehezedett, mint egy lidérc nyomás. Oszkár, ha én azt elhihetném, hogy te most igazat beszéltél, hát ki beszélt más? Te mámoros vagy. No hát, borban az igazság. Hagy aludnom. Az rettenetes, amit te most beszéltél. Csak nem akarsz engem megfosztani attól, hogy becsüljelek. Én bizony nem emlékezem rá, hogy a pap arra esketett volna bennünket, hogy becsülni fogjuk egymást. Eredj porcelánt festeni. Azzal a falnak fordult, és elkezdett horkolni. Az utómámor hatása alatt kellett neki lenni, különben el nem képzelheti, hogy ilyen felfedezéseket tett volna a nejének. Ám bátor miért ne? A nejének. Hisz a feleség, az senki. A feleség nem lehet terhelő tanú. A feleség ismerheti minden hibánkat, gyarlóságunkat, bűnünket. Azért a világ nem tud azokról semmit, sőt ellenkezőleg a feleség bűntárs. Az oltár előtt kötelezte rá magát. Aki tolvaj, annak a felesége tartozik orgazda lenni. Nála a bűn erény. Ellátva a társadalmi egyezmény hitelesítő stampigliájával. A grófnő feldúlt kedéllyel hagyta ott a férjét, aki most már a másodszori mámor álomban éppen nem volt felkölthető. Hát ilyen az asszonyok eszményképe. Egy ember, aki erkölcsi értékben alatta áll a parasztfogó birbics játszónak, a cigány lókupecnek és a kirgiz úton állónak, csak hogy éppen kilenc ágú korona van a medvés címere fölött. És aki mindebből még csak titkot sem csinál a felesége előtt, hisz a cigány felesége cigányasszony. Mit szépítgesse előtte magát? Az egész rémséges revelációból csak egy ragadta meg a grófnő figyelmét, hogy a leánya is ezeket követelte egykori jegyesétől. Hogy ne játsszék nagyban szerencsejátékot, és ne vívjon párbajt veszélyes kimenetellel. Ez még csak kettő, de mi lehet a harmadik, amit fél mámorban kiszalasztott a száján a férj? Majd azt is megtudja később. Nem sokáig várakoztatott magára a szfinx rejtélye a megoldásával. Oszkár a rendes időben, midőn az ebédtől fölkelt, akár volt vendége, akár nem, átment nejével a társalgó szobába. Ott kiszitt egy szivart, elmesélte a legújabb pletykákat, amiket előtte való nap a klubban hallott. Aztán, hogy eljött a színházba menetel ideje, befogadott, elkísérte nejét az operába, ott megvárta az első felvonást. Addig csak jött valaki az ismerős urak közül, aki a feleségét mulattassa. Akkor búcsút vett, és azt mondta, hogy megy a klubba. Onnan aztán csak a hajnal vetette vissza. Kivételt csak azon esték képeztek, amelyekben az opera után balett is következett. Akkor végigvárta az előadást. A koreográf művészet sztárja volt akkoriban Mademoiselle Florind. Francia művésznő, népszerű nevén Colatchen Lizl. Egy este a klubnak egy habitué-ja látogatást tett a grófnál, és miután nem találta otthon, Az illedelmi vizitet folytatta a grófnőnél, régió ismerős volt. A grófnő nagyon szigorú regulában tartja Oszkárt, mondta a jó barát. Van 3 hete, hogy nem láttuk a klubba. Azt hiszi róla mindenki, hogy maiden speech-re készül a magyar lordok házában. A grófnő el tudta titkolni meglepetését, neki mindig a klubban hallott meséket szokta előadni másnap ebéd fölött, és ő maga ott nincs, akkor valahol másutt van. Nekem megígért, hogy nem kártyázik többet, mondá, ahelyett, hogy meglepetését elárulta volna, hiszen az igaz, hogy a kártya nagy betegség, de így elgrófnő, hogy néha a gyógyszer rosszabb a betegségnél. Ezzel az elejtett szóval egyszerre fel lett Argusnak minden szeme nyitva. A grófnőnek nem lett nehéz bizonyosságot szerezni magának a valódi tényállás felől. Oszkár nagyon is vigyázatlanul vitte a dolgát. A felesége megtudta, hogy az egész időt, amit máskor a klubban szokott hasznosan értékesíteni, hetek óta következetesen a primadonna buduárjában vesztegeti el. Egy reggel kitörésre került a dolog. Ön minden nap Florindánál van, támadá meg férjét egyenes asszóval. Aha, jön a numero 3, dörmögi Oszkás, engedte üttetni a plasztront. Mindenről értesülve vagyok. És sok az a minden? Elég arra, hogy engem halálra sértsen. Ön nekem azt hazudja, hogy a klubba megy kártyázni. Na, és rosszabbat teszek, mintha oda mennék? Ön csak a pénzét veszti ott el, de itt a becsületét. Ezt nem értem. Egy kurtizán buduárjában. Ez nagy tévedés, az egy művésznő. Akinek szabadalma van? Kivételes állása minden esetre. Önök előkelő hölgyek azt képzelik, hogy egy művésznő termeiben nem is lehet mást, mint orgiákat rendezni. Rossz regényekből szedik az ismereteiket. Megnézik a kaméliás hölgyet, a márvány hölgyeket, és aztán azt hiszik, hogy ami színpadon szabad, az a zárt ajtók mögött is lehet. Hisz nem vagyok én egyedül Florindánál, se az első nem vagyok, aki érkezik, se az utolsó, aki a többiek után marad. Ott egy illusztris társaság van együtt. A szellemi életvilága, művészek, költők, celebritások. Ott egy kétértelmű szót nem lehet hallani. Annál kevésbé lehet valami szerelmi cselszövénynek kezdődni. Florinda egy szikrázó zseni, akinél elfelejti az ember azt, hogy nő. Édes Oszkár, ön nem veszi észre, hogy védekezés közben milyen mérges sebeket üt rajtam. Ha nyíltan, brutálisan bevallaná, hogy hát mi bajod vele, én szépnek találom, s gyönyörködöm benne, hogy férfinak lehet. Én szeretem a halatát, megeszem. Akkor meg lehet, hogy én dúlnék, fúlnék, porcelánokat törnék asszonyi mérgemben, de végre is azt gondolnám, hogy fiatal férjem van, heves a vére, nagy betyár, még titokban büszke is volnék rá. De amikor azt mondod, hogy ó, nekem semmi földi szenvedély nem csábít, én csak a szellem, a zseni gyönyöreit keresem nála, amiket te együgy jóstoba, unalmas feleség nem tudsz nekem nyújtani. Ez engem összetör. Nem kiabálok, nem csinálok jeleneteket, de megemészt a szégyen, az undor, a keserűség. Mondd ki őszintén, hogy használod azt a nőt, mint szeretődet, és én nem kérdezősködöm utána többet. Ismét csak azt mondom, hogy sohasem volt vele semmi viszonyom. Akkor hát gyáva vagy, aki nem mer követelni, vagy pedig éhenkórász, aki nem tud egy pohos bankárt túllicitálni, hanem lesi a maradékot, mit az a tányérján otthágy. Még erre a kegyetlen tusra sem volt hajlandó Oszkár fölemelni a flörettet, akár parádra, akár riposztra. Azt önnek kell a legjobban tudni, súgá vissza. És az övé maradt az utolsó szó. Mindig nagy baj egy férre nézve, hogy az utolsó szót magának tartotta. Pár nap múlva valami kellemetlen esemény történt a grófnő lakásán. Az öltöző szobájából elveszett egy karperec, amit este a színházból hazajövet tett le a kandalló párkányára. A férje kísérte haza. A karperec értékére nézve is nagybecsű volt. A rozettet rajta 12 nagy briánt képezte. De legnagyobb értékét a befoglalt nagy igazgyöngy adta meg, melynek közepébe ritka természetjátékul egy fekete kereszt volt benőve. Magát a gyöngyöt a grófnő nagyatja kapta a pápától ajándékba, amikor II. József császár idejében Bécs falai közt hosszasan időzött őszentsége. Ez az erekjének is felbecsülhetetlen kincs veszett el a szobából. Pedig oda senkinek bejárása nem volt. Tolvaj nem juthatott be a palotába, mert ott a grófnő és férje egyedül laktak, és a zárt kapun minden embert a portás eresztett be és ki. A gróf kénytelen volt az esetet a rendőrségnél bejelenteni. A beküldött rendőr biztos vallatóra vette a házi cselédséget. Azok mindegyenként tisztázni tudták magukat. A komornyiknak éppen szabad napja volt, nem is hált a palotában. Éppen a komornára hárulhatott a gyanú. A sírt, esküdött haját tépte, mezítelenre vetkőzött, mint egy őrült, annál rosszabb. Elvitték vizsgálati fogságba. Ott nem tudtak belőle kivenni semmit. A karperec elveszett. Közben jött aztán valami nagy országos örömünnep. Bécs városa ez alkalomra fényes bált adott. Az eféle jubiláris, ünnepélyes báloknál egy nagy baj van. Nem lehet a meghívott vendégeket kategóriánként termekre szétcsoportosítani. Hogy például az egyik teremben foglalna helyet a magas arisztokrácia, a felsőbb tisztikar és az előkelő hivatalos nép szalonképes hölgyeivel. A másikban aztán a burzsuázia, gazdag gyárosok, kereskedők, szabómesterek és Mózes hitűek. A harmadikban a minden világ részből összecsődült idegenek, lengyelek, japánok, törökök, magyarok. A negyedikben végre a művészek, művésznők, táncosnők, énekesnők, politikusok, piktorok, poéták, újságírók. Egy szóval a bohémek. No hát, ez a 104. fertájában már lehetetlen. Azért megtörténik, hogy a zsúfolásig tömött fényes teremben egymással karambolázik az igazi török basa, meg a trafik türke. A minisztert megszólítja a reporter, és a balettáncosnő uszája végig seper a herceg asszony slepjén. Senki sem marad. Egy helyben minden nyüzsög, mint a feldúlt hangyaboly. Egyik látni, a másik láttatni akar. Szabad a vásár. Mindenki passzív helyzetbe jutott, aktív állapotja csak annak a fürgenc emberkének van, aki testétől elálló frakban, ferdére csúszott kravátlival, semmi érdemrendel a gombjukában, hanem jegyzőkönyvecskével a kezében furakodik, a legsűrűbb tömegen keresztül, nem törődve vele, hogy kinek a slepjét tapossa le, hanem jegyezve szorgalmasan a jelenlevő celebritások neveit, toalettjeit, kiejtett szavait, szellemes aperszűit a reggeli lap számára. Ebben a nagy tohuva-bohuban egyszerre csak szembe találkozott XX grófnő Florinda kisasszonnyal. A grófnő a férje karján sétált, a művésznő elegáns gráciával inte ismerős bókot Oszkár felé. Még ez az ismerős mosoly nem lett volna olyan halálos méreg, hanem ugyanakkor XX grófnő meglátta Florinda készcsuklóján az elveszett karperecet. Nem lehetett csalódnia. Ilyen gyöngy azzal a természetes keresztel a közepén nincs több a világon. A riporter ternót csinált. Feljegyezheti a tárcájába. XX grófnő, egyik a legelőkelőbb transzilvániai mágnásnőknek hirtelen rosszul lett és elájult. A mentőtársaság rögtön alkalmazott segélyének dacára sem jött magához, palotájába kellett őt szállítani. Másnap délben a komornyik midőn Oszkár grófot öltöztetni bejött, egy levélkét csúsztatott a kezébe. Aha, mondta a gróf. Címzetten megismerte a grófnő írását. akár fel se bontsa. Tudni lehetett a tartalmát. Elébb végezte a fürdést, aztán behozatta a csokoládéját, és végigfutott szivarozás közben a reggeli lapok báli tudósításain. Rittig, mindegyikben benne volt a grófnő elájulása. De annyi tapintat és diszkréció mégis volt mindegyikben, hogy Florinda nevét nem említék ugyanabban a sorban, hanem külön kikezdésben. Már erre aztán mégis kíváncsi volt megtudni a történetnek a folytatását, és felbontá a bijédút. Csak ugyan azt tartalmazá, amit sejtett. Uram, ha holnap reggelig az elveszett karperecem itthon nem lesz, s az igazságtalanul bezáratott cselédem szabadon nem lesz bocsátva, akkor várunk. Ah, ah, szépen zsebre dugta a leveret. Zsors, hány órakor indul a gyorsvonat Budapestre? 4-kor. És még most csak 1 óra. Mi az ördögöt csináljon az ember addig? Unalmában villás reggelizik az ember. Azt a vasúti vendéglőben is el lehet végezni. 4 órakor már a rezervált fél kupéban nyújtózkodott, s meghagyta a kalóznak, hogy Budapestig föl se költsék. A grófnőt nem tartotta szükségesnek inkommodálni annak bejelentésével, hogy hová utazik, hisz az is bizonyosan kíváncsi lesz a mai lapokat elolvasni. No hát azokban mindjárt a báli tudósítás alatt rá fog bukkanni a sportrovatra. Abból részletesen megtudhatja, hogy holnap s a rákövetkező 3 napon mennek végbe a budapesti lóversenyek, és azokon a My Dream a nagy államdíjért fog versenyezni. A többit kombinálhatja a maga eszétől. Ha tetszik neki, utána jöhet. Azt is tudhatja, hogy Oszkár mindig az angol királynő vendéglőbe szokott szállni, nincs köztük semmi titok. A grófnő, amit értesült férje elutazásáról, tudta, hogy mi a legelső kötelessége. Elment személyesen a vizsgálóbíróhoz, kinyilatkoztatá, hogy az elveszettnek itt karperec megkerült, s kérte a letartóztatott komorna szabadon bocsájtását. Ez rögtön meg is történt. A méltatlanul gyanúsított leányt aztán gazdagon megajándékozá, adott neki kitűnő bizonyítványt, és elbocsájtá a szolgálatából. A budapesti lóversenyekre pedig nem rándult le, nem volt több kedve az istenek nektárjából inni, amióta megtudta, hogy hogyan születelik.